kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Katolikus Karitász rendkívüli segélyakciót indított a harmadfokú dunai árvízhelyzetre reagálva, közölte Szabados Edina, a Katolikus Karitász kommunikációs referense. Mint írta, Écsi Gábor országos igazgató bejelentette, a Karitász 10 millió forint értékű gyors segélyt különít el a szükségessé váló kármentéshez, ami a védekezéshez elengedhetetlen eszközök beszerzésére, a károk mérséklésére és a bajba jutottak támogatására szolgál. Nagy Bajcson a helyi plébánián egy katasztrófa helyzeti bázist alakítanak ki. Az új bázis központi szerepet fog betölteni az árvíz által sújtott területeken nyújtott segítség koordinálásában és a szükséges erőforrások hatékony elosztásában, az érintett egyházmegyei és a helyi karitász munkatársainak bevonásával. Az árvízi veszélyhelyzetre való tekintettel a Karitász azonnali adománygyűjtést hirdet, és kéri, hogy aki teheti, csatlakozzon a segítségnyújtáshoz. Támogassák az árvíz sújtotta területeken élőket a 1356-os adományvonal hívásával, amely hívásonként 500 forint hozzájárulást jelent. A www.karitász.hu oldalon keresztül online adományozással, vészhelyzeti segítségnyújtás megjelöléssel vagy banki utalással a Karitász központi bankszámlájára. Szerdától a fővárosban segíti az árvízi védekezést a Magyar Református Szeretetszolgálat. Ehhez önkéntesek jelentkezését is várják, olvasható a segélyszervezet távirati irodához eljuttatott közleményében. Azt írták, szerdától a fővárosban van a legnagyobb szükség önkéntes segítőkre, hiszen várhatóan a hét második felében Budapesten is tetőzik a Duna. A homokzsákok töltését és pakolását a katasztrófavédelem által kijelölt helyszínen végzi a hét közepétől a szeretetszolgálat csapata. A Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtést is hirdetett az árvízi védekezés támogatására. Adakozni a 1358-as adományvonal hívásával az adomány.jobbadni.hu oldalon keresztül, valamint átutalással lehetséges. Jelenleg 540 kilométer hosszúságban zajlik az árvízi védekezés, ebből 200 kilométeren a legmagasabb, harmadfokú a készültség, közölte a miniszterelnökség a közösségi médiában. Orbán Viktor a videóban hangsúlyozta, a KED reggel kapott jelentések szerint a legnehezebb helyzet a Lajta mentén alakult ki. Emiatt át is vezényeltek a Duna túlsó oldaláról, az Alföldről több mint 800 szakembert, akik most a Dunántúlon teljesítenek szolgálatot, és kiválóan dolgoznak a katonákkal együttműködve, tette hozzá. A kormányfő közölte, hogy több mint 400 katona van most kint a gátakon, és 24 óra alatt további ezreket tudnak bevetni, ha szükséges, de mint mondta, úgy látja, a helyzetet meg tudják oldani a mostanra megmozdított szakemberekkel, illetve a lelkes önkéntesekkel. Karácsony Gergely főpolgármester tegye lehetővé, hogy a BKK járatait mindenki ingyenesen használhassa a rakpart lezárása idejére, írta a Fidesz budapesti elnöke a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra kiemelte. Az árvíz miatt le kellett zárni a rakpartokat, emiatt lelassult a közlekedés Budapesten. Kérjük Karácsony Gergely főpolgármestert, tegye lehetővé, hogy a BKK járatait mindenki ingyenesen használhassa a rakpart lezárása idejére. Ezzel ösztönözve az autósokat, hogy a közösségi közlekedést válasszák, fogalmazott. Az egészségtudomány aktualitásait, az egészségügy fejlesztésének lehetőségeit vitatják meg azon a konferencián, amelyet a Pécsi Tudományegyetem szervezésében tartanak magyar, cseh, lengyel és szlovák szakemberek részvételével csütörtökön és pénteken a Baranyai Vármegye székhelyen. A Pécsi Tudományegyetem közleményében azt írta, a konferencia három különböző szakmai eseményt is magában foglal, így egy nemzetközi ápolástudományi szimpóziumot, egy szintén nemzetközi szimulációs workshopot rendeznek, és a hagyományos pécsi sürgősségi napokat is megtartják a tanácskozás keretében. Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében délnyugaton, nyugaton is csökken a felhőzet. Ott kiderül az ég, de az ország északi északkeleti felén több lesz a felhő, ahol néhol eső, zápor előfordulhat. Hajnalra utóbbi tájakon is csökken a felhőzet, miközben főként a nyugati és déli szélcsendes részeken foltokban köd képződhet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyobb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Augusztus 4-én rendezték meg a Balaton felvidéken a Magyar Bajusz Társaság szervezésében a második Kőbajusz Fesztet, a Kővágó Őrsi Nyári Fesztivál záró programjaként. A Kiskun Félegyházi Országos Bajusz Fesztiválok folytatása ez. Idén a Bajusz Mustra zsűrije a Magyar Bajusz kategóriában kedves riportalanyomat, Sólyom Ferencet választotta első helyezettnek, vagyis a kategória bajnokának, ami számára nagy meglepetés volt. Hiszen a nemzetközi bajuszversenyek díjazottjai, mint például Járomi Zsolt, négyszeres világbajnok elé választották meg győztesnek. Az eredményt tetézték azzal, hogy a négy kategória, vagyis a bajusz szakállal, kifent, természetes és magyar bajusz bajnokai közül az év bajusz királyaként Sólyom Ferencet méltatta a zsűri. Tehát a következő országos bajusz mustráig a magyar bajusz királya címet kedves riportalanyom Sólyom Ferenc viseli. Így tehát a mai adásban a 2024. év magyar bajusz királyával beszélgetek. A Szent István Rádió portréműsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Sólyom Ferenc matematika rajszakos tanárt, aki a Magyar Bajusz Társaság tagja is. Mai portréműsorunkban inkább majd erről az oldalról fogjuk megközelíteni a témakört, mármint a magyar bajusz oldaláról, de előtte azért ismerjük meg Önt, hogyan is indult a pályafutása, és mi miatt választotta épp a pedagógusi szakmát, és mindemellett a pedagógusi szakmán belül pedig a matematika és a rajz szakot.
Köszönöm a kérdést. Hát azzal kell válaszolnom, szülői háttér. Édesanyám tanárnő, és édesapám pedig ugyancsak emberekkel, emberek lelkével foglalkozó volt, vagyis református lelkész. Így azon túl még, hogy öten vagyunk testvérek, négy húgom van, és mindannyian pedagógus pálya, óvónő, iskolában dolgozó a testvéreim, vagyis olyan környezetben nőttünk föl, ma úgy mondják szocializálódtunk, ahol az emberekkel való foglalkozás a legtermészetesebb élettevékenységünk, és Miskolcon van egy általános iskola, amelyik mai napig legnevesebb iskolája, a Fazekas, a Fazék, és ott jártam hatodiktól iskolába, és hetedikbe matek tagozatra beraktak, különösebb vágy és igény nélkül. Édesanyám beszélte meg, aki ott tanított, anélkül, hogy megkérdezte volna, hogy fiam, akarod-e. Ellenben a tagozaton nagyon megkedveltem a matematikát, és bár volt egy kis kanyarom a villamosipariba, ott én voltam az egyik legjobb matekos ennek köszönhetően, és az ipar nem vonzott, de nagyon szerettem rajzolni általános iskolában, jó rajztanárom volt, és kigondoltam, hogy megpróbálom magamat tanárrá képeztetni. Nem voltam egy nagy tanuló alkat, ezért egy ilyen szlogent találtam ki magamnak, hogy nem szeretek tanulni, de hát ha megtanulok tanítani. A szívem közepe a gyerekekkel való foglalkozás, a tudás átadás. Én azt gondolom, hogy az akkori humorba ágyazott kívánságom teljesült. Hála az Úristennek, hogy próbatételei során erőt is adott hozzá, hogy ne megfutamodjak, vagy leértékelve magamat ne vállaljam a kihívásokat, és ez ad nekem tartást az életben. Úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy hasonló életérzéssel éljen, megelégedettséggel, hogy amit addig megélt, az nem hiába való volt.
A matematika mellé hogyan jött a rajz?
Hát az én esetemben nagyon parlagias. Mi jöhetett volna hozzá a villamosipariba, a fizika? Megborzongtam, elég a matek. Tehát egyszerűen ennyi volt. Szerettem úgy rajzolgatni, és így társítottam hozzá, hogy egymást kiegészíti ellentét párként a kettő, de mégsem ellentét pár, mert a művészetekben a képek szerkezete, az aranymetszés, ez mind bizony matematikai feladat, és főiskolás koromban, mikor végzésre került a sor és diplomamunkát kellett készíteni, találtam egy olyan területre, amelyikben tökéletesen találkozik az alkotó művészi hajlam a matematikával, és ez pedig a népművészetben a szövés. A diploma dolgozatomat ebből írtam, és megnősülve edelénybe szövőszéket vettem, kipróbáltam, és szerencsén a Kalárison 1982, ha jól emlékszem, még rögtön munkadíjat is kaptam, ismeretlenül berobbanva, és országos kiállításra 83-ban ki is állították a munkáimat, amit csináltam. Egy erdélyi falu szötteseit gyűjtöttem föl, abból írtam a diplomadolgozatom, és ez a többnyüstös cifra szöttes. Magyarországon ilyet még talán most sem igazán csinál senki. Pedig hát az idő már jócskán eltett, más is felfedezhette volna. Erre büszke vagyok, ez a tudás mai napig bennem van. Aztán, ha mondhatjuk tovább, azt hiszem ebből sejthető, hogy mi a magyarságunkhoz kötődik, minden vonzott a neveltetésem okán is, és így életem során rátaláltam, megtalált pontosabban engem a rovásírás ügye. Miskolcon a híres és aztán szomorú, tragikus történetet is felvevő templomunk, a Deszka templom, amelyet ugye a hallgatóság biztos tudja, hogy felgyújtották, de gyönyörű szépen újraépült. Annak a templomnak a tornyában, amikor 38-ban felépítették, rovásírással belevésték a templom múltját, meg az építéssel kapcsolatos megemlékező sorokat. És ezt 1986-ig még a lelkészünk se tudta, hogy ilyen van a harangok, ahol laknak, ott fent a gerendákba vésve, és mivel én ezt, mikor felfedeztem barátaimnak, építészbarátaimnak, a kulturális közösségünkben megmutattam, elmeséltem, tudtam róla, a templom újraépítésekor azonnal felmerült ez, hogy legyen a templom térben új rovás felirat is, a régit visszavésve majd, és így született meg az új karzaton a 3x3 soros rovás felirat, amire büszke vagyok, mert a szövegét a lelkészünk adta meg, én szerkesztettem, és Szegedi Miklós Fafaragó barátunk a segédjével, Eperjesi Csabával ketten a felügyeletem mellett vésték be. Ez volt az első igazán nagyszabású munkám, mert azt szoktam mondani rovásírás kapcsán, hogy kutatója vagyok, tudományos igényű publikációim vannak már, terjesztője, előadásokat tartok, rovástáblaavató beszédeket tartok, tehát így népszerűsítője, és a harmadik pedig az alkalmazója. Amire büszke vagyok, a legutóbbi, a Bükkábrányi köszöntő rovástábla, amelyiken a rakamazé turul, ami hasonlít a Bükkábrányiak címeréhez, mert ott is egy sasmadár forma van, amit tekinthetünk turulnak, azzal talál, és nem a két kicsinyét fogja a karmai között, hanem kardot, és egy ilyen motivum indítja a szép nagy nyújtott ékalakú rovással faragott feliratot, hogy Bükkábrány. Mindig, ha megyek el kocsival, akkor megdobog a szívem, hogy ez bizony nem csak terveztem, hanem még én is véstem, faragtam, tehát a kezem munkája is benne van.
Érdekli minden, ami a magyarsággal kapcsolatos, akkor innen datálható, és innen jött a kapcsolat a magyar bajusz és ön között?
Egyértelmű. Amikor megnősültem 23 évesen, akkor növesztettem először bajuszt, és akkor még ilyen csüngő bajuszt, tehát a szájzug mellett lefelé hagytam meg, de következő esztendőben már Petőfi szakálszerűen hagytam meg, aztán majd később már az egész arcfelületemen, amennyire próbált igyekezni nőni az arcszőrzetem, nem vagyok erős arcszőrzetű. De innentől kezdve közel 30 évig nekem szakállam volt. Ez hozzám tartozott. Mikor, milyen volt, hogy olyan jellegű volt az ábrázatom, és éppen korom szerint 33 éves voltam, hogy az akkori új munkahelyemen a folyosón a gyerekek a hátam mögött oda kiáltottak, hogy Krisztus, és én megköszöntem nekik jelezve vissza, hogy fiúk, hallottam, köszönöm. Hát persze volt, aki Szandokánt mondott, az is belefért az ő képükbe. Aztán később, ahogy öregettem, és kezdett az ősz is beleütni, akkor már megkaptam egy barátomtól, hogy Rubjov, mert akkor éppen olyan hullámos hosszúra meghagyott volt. Aztán idővel megszelidült a szakállviseletem, és ilyen havonta 3 mm-re visszanyírt volt. 50. évesen jött a gondolat, mikor nekiálltam, hogy visszanyírom, hogy mi lenne, ha meghagynám a felső ajakszőrzetemet, vagyis a bajuszt. Á, mondom, itt nekem alig nő valami, abból sok minden nem lesz, de egy próbát megér. Na, ebből a próbából 5 évi magánbajusznevelés lett. Én nevelésnek nevezem, mert amikor kérdezik, hogy mióta növeszted, én nem növesztem, az nő magától. Ellenben nevelni kell, mint a gyermeket, vagyis segíteni, terelni, formázni, igazítani, hogy minél fessebb legyen, minél szebb legyen, és ne pedig ápolatlan. Tehát a nevelés és a növelés között számomra ez a különbség. Miközben ugyanaz a szó. Milyen csodálatos a magyar nyelv. És magamnak kísérleteztem ki a bajuszpedrőt, elárulom a titkot, nem bonyolult recept, kanálba melegítettem a tűzhelyen a viaszt, és nafazolin kenősből, ami eukaliptuszos illatú, abba úgy körülbelül fele vagy harmada arányban nyomtam hozzá, és akkor az a viasznak a tapadóságát feloldotta, amit már fel lehetett vinni úgy a bajuszra, hogy a tartása megmaradt, és két oldalra ívesnek, kihúzottnak tudtam formázni.
Annyiféle fajta bajusz van, legyen olyan kedves, azért írjuk le a hallgatóknak, milyen is az a magyar bajusz. Hát én most könnyű helyzetben vagyok, mert itt ül velem szemben, de azok számára, akik nem látják, írjuk le, hogy milyennek is kell lennie a magyar bajusznak.
Igen, hát megmondom őszintén, hogy még én sem nagyon tudtam. Annyit tudtam, hogy két oldalra ki kell húzni. Déd nagyapámnak láttam a fényképét, akinek szép hosszú bajusza volt két oldalra kicsapva, ahogy megtanultam, hogy ez bizony a régi szép kifejezése. Aztán egy ilyen szólás, hogy vág a bajusz? Két felé, ez a válasz. Ez egy régi köszönés volt a magyarok között, amikor a legtermészetesebb volt, hogy mindenki nagy bajuszt törekedett viselni, már amennyire az arcszőrzetéből ez megengedhető volt, de nem az volt a szégyen, ha kicsi volt a bajusz. Az volt a szégyen, ha nem volt bajusza. Tehát magyar férfi bajuszt viselt. Ez a nemzeti tudatunkhoz tartozik. Na most, a kérdésedre válaszolva, ma Magyarországon, ha csinálunk mustrákat, a mi versenyjellegű, 4 kategóriát különböztetünk meg. Ebből 3 bajusz jellegű, ez így szól, hogy természetes bajusz, a következő ennek a változata, kifent bajusz, a harmadik az a toldott bajusz, amit persze lehet csüngő bajusznak is nevezni, és a negyedik bajusz szakállal. Hermann Otto 1906-ban egy irodalmi vita kapcsán írt egy kis tanulmányt, ez az első a magyar bajusz viseletről szóló tudományos igényű kis dolgozat, képekkel illusztrálva, és ebben 23 féle bajuszt ír le Hermann Otto. Pontosítok 22-t, mert a 23. az már a nyírod bajusz, ami valójában nem magyar, illetve abban az időben már a városba kezdték nyírogatni a bajszukat a polgári férfiak, illetve Hermann Otto így írja, az oláhok és tótok bajusza. Vagyis a szomszédságunkban élő, velünk egy hazában élő népekre érdekes módon jobban jellemző volt, hogy vágták a száj vonalnál, igazították, németül stuccolták a bajszukat. Magyar embernél az volt a tekintély, ha tekintélyes volt a bajusza is, tehát ezért nem vágta két oldalra, kicsapta, kifente, vagy bajusz kötővel érte el ezt az eredményt, hogy nedvesen a fülére kirögzítve egy ilyen különleges formájú vászon csíkkal úgy feküdt le aludni, hogy reggel mikor leveszi, akkor a bajusz abban a formában álljon, amit ő szeretett volna. És akkor nem kell hozzá viasz.
Tehát akkor nem nyírták a bajuszt, csak ápolták?
Egyértelmű, így van. Tehát a magyar a bajuszt nem nyírta. Ez annyira nem volt jellemző, hogy éppen, ahogy mondtam, a nagysága volt a szépsége. A természetes bajusz, meg a kifent bajusz, az voltaképp mind a kettő magyar bajusz, csak a világban, nemzetközi versenyeken abban különböztetik meg a kettőt, hogyha vaxot, lakkot, bármit, amivel a bajusznak tartást tud adni, és két oldalon, hogy megálljon, ha ilyet tesz hozzá, na az a magyar. Vagyis a bajuszpedrő az magyar találmány, hungarikumnak nevezhetjük, megérdemelné, hogy maga a bajuszpedrőt a hungarikumok sorába, ha más nem történetileg, magát a bajuszt pedig a magyar örökség, kulturális örökség részévé nyilvánítanák. Hát ehhez meg kéne találni a megfelelő fórumot, aki felvállalja.
si je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard. Chez moi, tout est neuf, tout est beau. Le monde pleure derrière mes rideaux. Je m'en fous, j'habite au dernier étage. Je connais même pas ma femme de ménage. Y'a du cuir dans ma voiture. L'odeur de mon parfum me rassure. Je n'aime pas montrer mes émotions à la salle de musculation. Je soulève quelques poids et haltères. Mon corps est une machine de guerre. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai. Mais moi, je voulais une moustache. Des tonnes de choses derrière mes placards. J'ai des amis quand même. Et même j'ai des amis qui m'aiment. Je me dis j'ai tout pour plaire. J'ai tout pour, j'ai le monde à mes pieds. C'est fou, j'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai. Mais moi je voulais une moustache.
Térjünk most vissza az ön személyes életéhez és azokhoz a sikerekhez, amelyet magyar bajusz kategóriában a közelmúltban ön elért. Sikereket említhetek, mert hogy valóban több eredményről számolhatunk be. Igen. Nem is akármilyen eredményekről. Igen. Melyek ezek?
A személyes bajusz történetem, ugye ott álltuk meg, hogy 5 évig nevelgettem a magam szakállára, hogy így mondjam, egy képzavarral a bajuszomat, és közben kiderült, hogy egy közösség, baráti közösség összeállt, és Magyar Bajusz Társaság néven bajusz mustrákat szerveznek Kiskun Félegyházán. És a bajusz mustrára elmentem, mondom, 5 évi bajusznevelgetés úgy, hogy közben a szakállam havonta 3 milliméteresre visszanyírva még mindig megvolt. És mondom, hát ha megmérettethettem ott magam, hát nagyon aranyos volt, elmesélem az anekdotikus történetét, kérdezem, hogy nevezhetek-e, mire a bajusz társaság ügyvezetője, alapítója, akkor éppen bajusz királya is, Szilágyi Péter, építészmérnök, aki amúgy 48-as hagyományőrző huszár, kapitány is, rám néz, mondja, hogy nevezhetsz, van bajusz szakállal kategória, de a te szakállad nem hagyományos szakál. Majd rám nézett, látta a Hortobágyi pásztor bicskatokot az ódalamon, a tarsolyt a másik oldalamon, majd odabökte. Ez inkább liberális borosta. Ha levágnád, nevezhetnél ki fent kategóriába. Mire én közel 30 évi szakálviselet után ott helybe lemondtam a szakállamról, felkiáltva, van itt valaki, aki megborot válna? Került is 2 nagy bajszú, atyafi. Megszabadultam a szakállamtól. Na, így lettem, akkor ott rögtön tűzkeresség 6 versenyző közül 2. helyezett, az a Járomi Zsolt mögött, aki azóta nagyon-nagyon jó barátom, aki rá 2 hétre Strasbourg közelében tartott Európa bajnokságon, megnyerte a magyar bajusz kategóriát, vagyis Európa bajnoka lett, letaszítva a trónról Günther Rosin, müncheni taxisofőrt, aki 10 éven keresztül minden versenyen csak ő lehetett az első. Nem ez volt az első próbálkozás a Magyar Bajusz Társaságnak, mint megtudtam. 2010-ben már mentek ki, és pont egyesség volt Ambrus Kristóf Sárospatak közelében lakó nagybajszú barátunk és a Günther Rozin között, és újrapontozásnál hát Kristófot a németek lepontozták félponttal. Nem akarok rossz indulatú lenni, de hát, hogy mondjam, nehogy már német földön ne egy német nyerjen. De bizony francia földön. A franciák azért tudják, mi az, hogy Bercsényi huszárezred, és a magyar huszár hogy kell kinézzen. Minden esetre a magyar barátunkat, és nem egyedül, a második helyezett is, Szentpéteri István, aki azóta háromszoros bajusz királya lett a kunsági bajuszmustráknak, ő lett a második, és én erre büszke vagyok, hogy előtte két héttel a leendő Európa bajnok mögött volt a második. Ide haza a kunsági bajuszmustrán.
És utána évente megmérettette magát?
Ezután egy izgalmas dolog jön, amit el kell áruljak, hogy ugye 2011-ben beindítják a televízióban a Maradj Talpon című műsort. És ebben a műsorban izgalmas volt, tetszett, hogy úgy szórakoztató, hogy közben kulturális és nem bulvár jellegű. Tehát feküdt az én érdeklődési körömnek, illetve az én ízlésemnek, és a kicsi gyerekemmel együtt néztük, és mondta, hogy édesapa, te olyan okos vagy, mindig kitalálod, miért nem nevezel? Mondom, tudom, hogy milyen a média, én nekem erre nincs szükségem. Mire a feleségem a lányommal együtt odaültek a számítógéphez, és beneveztek. Szeptemberben hívtak föl a válogatáson, amit ott tudtam meg, hogy a casting ez azt jelenti, túljutottam a két lépcsős válogatáson, és így már egyértelmű, hogy a TV képernyőre kerülünk. Csak kérdés mikor? Így ősszel került rám a sor, de már megvolt a bajusz verseny. A lapomba beleírtam, hogy mire vagyok büszke, nevezetesség, hogy második lettem a kunsági bajuszmustránom a kifent bajusz kategóriába. Mit ad Isten? A reggeli válogatáson beválogattak középre. Így aztán középen szerepeltem, és Gundel Takács Gábornak ez volt az első kérdés, hogy milyen versenyen lettél te? Helyezett? Na, országvilág előtt tartottam egy kis előadást a magyar bajusz múltjáról, becsületéről. Egy hónap múlva, amikor leadták a műsort, tagja lettem a Magyar Bajusz Társaságnak. Magyarán népszerűsítettem a bajuszt, és ezzel kiérdemeltem. Kérdés, hogy minden esztendőben-e? Hát bizony, következő esztendőben a világbajnokságot Stuttgart mellett Leifelden-Echterdingen, remélem jól mondtam, ott van a reptere Stuttgartnak, és ott a nagy kultúrhalléban szervezték meg. Amerika, Svájc, Norvégia, Franciaország, Olaszország, német klubok, osztrák klubok, 350 versenyző volt 18 kategóriában, ebből 7 kategória csak bajusz kategória volt, és ebben külön a magyar bajusz, ungarische Schnurrbart, ungarische Mustache, hungarische Mustache. Minden nemzetközi versenyen ez egy standardizált versenyszám az arcszőrzett mienségben versenyzők részére. Huszárjainknak köszönhető ennek a hagyománya emléke, amit bizony mi magyarok már elfelejtettünk. Ez a nagy döbbenet számomra, hogy a világ minket még mindig bajuszos népként tart, miközben az első világháború gázállarcviselés az volt, ami megcsonkította a bajuszunkat, tehát nem csak az országunk csonkult meg, és a nemzettudatunk és önérzetünk, hanem még a bajuszviseletünk is. Döbbenetes érdekes adat, 1921-ben katonaság számára eltörölték a kötelező bajuszviselet rendeletet. És ez ismert adat, 1921-es, előtte kötelező volt a katonának, magyar katonának bajuszt viselni. Szakát visele mellette ő dolga, de bajuszt kötelező. Elgondolkodtam, hogy mi történhetett Trianon után. Hát a legfőbb hadúr, Horthy Miklós kormányzó, tengerész volt, valamint Ferenc Józsefnek volt szárnysegédje, és ő megőrizte úgy az usztrák udvari, mint a tengerész mi voltból fakadó bajusz nélküliségét kormányzóként. És hogy néz ki, hogy a katonaságnak a legfő vezérenek nincs bajusza, ugyanakkor meg kötelező a bajuszviselet? Hát valószínűleg ezért törölték el. Nagyon érdekes, pásztoraink azok megőrizték sokáig. Boromisza Tibor festőművész, különleges életsorsú festőnk, aki még mindig felfedezésre vár, közel 3 évet a Hortobágyon töltött, és a pásztorokat festette, és gyönyörű, hatalmas bajuszokat látott még 1929-30-31-ben. Én, amikor az első versenyemen helyezett lettem, mint a bábból, amikor a pillangó kiszáll, úgy szakadt rám ennek az öntudata, hogy azóta megszállottja vagyok, terjesztője és kutatója, úgy, mint a rovásírásnál is. Tehát ápolója, terjesztője, kutatója, és fantasztikus, különleges és komoly adatok kerültek elő.
Demoiselle Loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la non. À quoi bon te faire de la ville? Ne fais donc pas l'imbécile. Je te dis mon ami, c'est ma vie. Mais oublie, oublie la. Je vivais un cauchemar, j'en avais le cafard. Effroyable moment, je claquais les dents. Et tout autour de moi, je croyais entendre des voix. C'est vrai, jour et nuit me disait ceci: oublie, oublie Loulou. Mais oublie, oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Faire parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle. Qui m'a dit mon ami, cher ami, mais oublie, oublie la.
Én, amikor az első versenyemen helyezett lettem, mint a bábból, amikor a pillangó kiszáll, úgy szakadt rám ennek az öntudata, hogy azóta megszállottja vagyok, terjesztője és kutatója, úgy, mint a rovásírásnál is, tehát ápolója, terjesztője, kutatója, és fantasztikus, különleges és komoly adatok kerültek elő. Az egyik prédikátor, ezek nagy része nemes volt. Tehát ezt tegyük hozzá, tehát magyar, nemes öntudattal leírja a naplójában: hitünkért minden megaláztatás, szenvedést elviseltünk, de a legnagyobb megaláztatás az volt, mikor erőszakkal levágták a bajuszunk. És ilyenkor az ember azt mondja, hát mi ebben a fontos? Nem, a magyarnak a bajusza annyira identitás meghatározó volt, mint egy felségjelzés, megkülönböztetése maga és mások számára, hogy akinek ilyen bajsza van, az magyar, a bajusztalan az az osztrák, a német. Hogy számára a bajusza levágása az az ő nemzeti tudatában való szándékos megalázás. Ez hasonló, de nagyon kegyetlen párhuzamos példa 1944-ben, mikor a szerbek délvidékre betörnek, a szerb partizánok, és a foggyulejtett magyar férfiaknak letépik, leszakítják, tépik, nem borotválják, nem vágják, hanem az ajkukkal együtt leszaggatják a bajuszukat, hogy ezzel alázzák őket meg magyarságukban. Ilyen tragikus vonzata is van ennek a történetnek, a magyar bajuszviseletnek, nem csak a dicsőséges, gondoljunk Hunyadi János ábrázolásain, vagy a királyaink, egy királyunk kivételével, aki a legmagyarabb király volt, hát ez Mátyás király. Ő nem viselt bajuszt. Akárhogy nézzük az ábrázolásokat, sehol nem találunk, de mi lehet az oka? Hát volt neki egy olasz felesége. És az olasz reneszánsz minta alapján Mátyás király inkább megszabadult a bajusztól, csak hogy a feleségének kedvezzen, úgy, hogy van információ arról, hogy ugyanakkor éppen Mátyás alatt a katonaságnál kötelezték a bajuszt. Tehát izgalmas megint ez a adat. Én már nem tudok úgy elmenni egy múzeumba, hogy ha ábrázolásokat látok, bármi legyen szobor, festmény vagy fénykép, hogy nézzem, hogy van bajusz, nincs bajusz. Ha van bajusz, az milyen bajusz, ha nincs bajusz, miért nincs bajusz. És többnyire mindig megtalálom a magyarázatot minden esetben. Gondoljunk csak Kazincira, nem volt bajusza. Kölcseire, nem volt bajusza. Ady Endrének, nem volt bajusza. De hogyha azt kéne felsorolni, hogy kiknek volt, akkor bajba lennénk, mert órákig sorolhatnánk. Ellenben néhányat tudunk csak mondani, akinek nem volt. Minden bizonnyal komoly oka van, hogy miért nem viselt. Találtam egy adatot. 1834 Esztergom vármegye gyűlésének a határozatai, ami a magyarosítás kemény szabályai vannak leírva, iskolák, faluhelyen, templomban magyar szó, külön nem lehet német polgárőrség, a céhekben csak magyarul tölthetik ki az. Tehát bizony az egy nagyon kemény nacionalista program volt az elnémetesedéssel szemben például, és leírva a következő. Kötelező a magyar ünnepi viselet, megadva a méltóságát a közgyűlésnek. Így szól a határozat. Egy csillaggal, aki ezt közli a lapjában, egy neves irodalmárember megjegyzi a hozzá következőt. Valamint kötelező a bajuszviselet, kivétel a katolikus papok, akiknek tiltva vagyon. Utolsó bajuszos pap, Ipolyi Gáspár, egri kanonok. Rögtön utána néztem a interneten, 1770-es években volt kanonok Ipolyi Gáspár, aki iránti tiszteletből vette fel Ipolyi Arnold az Ipolyi nevet, a magyar mitológia leírója, a magyar kereszténység előtti hiedelemvilág, illetve mitológia rendszernek az összegyűjtője, aki katolikus pap volt, ha jól emlékszem, jezsuita. Tehát nagyon nagy tisztelet övezi előttem az ő tevékenységét, és lám így találkozom a nevével, a felvett család nevével, hogy Ipolyi Gáspár volt az utolsó bajuszos papírja 1934-ben a lapkiadó. Mi történt akkor? Mária Terézia idejébe vagyunk. Központosító hatalom, ahol a német mintára a katolikus egyházban a bajuszviselést megtiltják, hogy a fia, második József, az még eltörli a hivatalos nyelvet Magyarországon, ami a latin volt, és a németet teszi kötelezővé hivatalos nyelvé. Döbbenetes, ugye gondoljunk bele, felfogjuk, hogy nem a magyar volt a hivatalos nyelv Magyarországon, hanem a latin. Az országgyűlésben a magyar nemesek latinul vitáztak, amikor az országgyűlésben megszólaltak. Aztán majd, mikor kimentek, és pipára gyújtottak, ott magyarul beszélgettek, de bent kötelező volt latinul. De nem németül. 1844-ben érik el, hogy a királyi engedélyt megkapják rá, hogy az országgyűlésben magyarul szóljon a tanácskozás. Lám, milyen párhuzamok vannak a bajusz mellett.
Részben már utaltunk rá, de mit jelképez és mit szimbolizál a magyar bajusz?
Nagyon jó a kérdés. Én nekem meggyőződésem, mondjam így, hogy a kutatásaim alapján, persze ezt nem én találtam, a paziriki leletre gondoljunk, ami 2700 évvel ezelőtti. Lóháton még nyerek nélkül, íjjal, tegezzel a vállán, régen a parasztgyerekeknek volt a csikó frizura. Egy ilyen frizurás férfi alak ül a nyerek nélkül a lóhátán, és a bajusza ki van az arca mellé kacskaringósan fenve, és csak bajusz. Ez szkita lelet. Az eurázsiai steppék birodalom szervező népei ezt az ősi, nevezzük szkítának, mert nincs régebbi elnevezésre lehetőségünk, hisz a görögök őrizték meg ezeket a neveket számunkra, nevezzük szkítának, ő nekik volt a, mondjuk úgy, hogy felségjelük, a kifent fölfele kanyarodó bajusz. És meggyőződésem, hogy ennek a viseletnek az a jele, hogy ő az úr. Vagyis ez az uras viselet, aki uralkodik, és mint államszervező, lovas ífeszítő. A mi honfoglaló őseink ebből a kultúrából gyökereztek, értelemszerű, hogy a honfoglaló őseink is bajuszviselők voltak úgy, mint a szkíták, a hunok, az avarok, a türkök, ez mind Mongólia területénből kiinduló államszervező törzsek voltak, amelyek megőrződtek a nevük a történelem során, és emlékek vannak, például a köktörök, vagy küktürk, vagyis kéktörök nevezetű törzs által szervezett mongóliai birodalomban Kültegin és Bilge Kagán emlékhelye, ahol rovásírással van a kőre felvésve az élettörténetük, és kőszobrok őrzik. Ezek az alakok kezükben egy italáldozathoz való edényt tartanak, az ital ebben az esetben a lélekhez kötődik, veretes övük van, tőr az övükön, a szobrokon, és kerek, türkös, kerek alföldi parasztjainknak például az arca, ilyen arc néz vissza ránk, keskeny szemmel, és nagyon szépen, finoman, kacskaringozó bajusz van mindegyik kőszobron. A bajusz szóról kutatom etimológiailag, és azt találom, hogy eredete ismeretlen. Tehát a mai nyelvészetnek ez az álláspontja. A török nyelvekben keresték még Cucor Gergelyék az esetleges kapcsolatot, de sokra nem jutottak. Én, aki 6 nyáron át Moldvában, külső Rekecsinben, 2 hetes nyári iskolát szerveztem csángó gyerekeknek, fogadalmam volt, hogy addig, amíg az iskolában valamilyen formában el nem kezdődik a magyar nyelvtanítás, így éltetem bennük a magyar nyelv ismeretét és a magyar írásbeliségbe a bevezetést az általános iskolás kisgyerekeknek. Naponta 100 gyerek járt hozzánk. Életem egyik legcsodálatosabb időszaka, nagy kihívás. Tőlük, köztük tapasztaltam meg az eszezős nyelvjárást, ami árpádkori. Kiedveszi édesanyám, szérik a szívem. Kedves édesanyám, sérik a szívem. Vagyis fáj a szívem. Ez az eszezős, ahogy ott mondták, hogy szöszös beszédű. A bajusz szónak a végén az esz ilyen szöszös beszédű esz. Mint az ország szavunk, ami amúgy úrság. És ott is esz van. Jószág, jóság, ott is esz van. Szerény, ami serény, ott is esz van. Vagyis egy árpádkori szóalak megőrződik, és egy jelentés hasadás történik az esszes meg az esses alak között. Csodálatos, különleges felfedezés ez a részemről magamnak. Nyilván ezt a nyelvészek tudják, ismerik, amiről beszélek, én magamnak fedeztem föl, és itt esett le a tantusz, hogy akkor a bajusz szóban is az S ilyen S, ma. Az U, az pedig O. Tehát akkor ez bajos. De akkor mit jelent a baj? Hát bizony a török nyelvek elárulják. Azt jelenti, hogy úr, gazdag. Baj, bajánkagán, B helyett V-vel mondva vajk, uracska, Szent István pogány neve. Ennek megvan a B-s alakja is, baja, város, ahogy Szabolcsban pedig vaja, meg a Székelyföldön is van vaja, sőt a székelyeknek van egy nemzetségág részük, aminek ez a neve, hogy vaja. Ami annyit jelent, hogy úr. Tehát akkor a bajusz szóban, gondolkodjunk el, bajnok, ugye, ő a győztes, az úr. Igaz? Akkor ott is bizonyal a baj szó ezt jelenti. Bajvívás? Persze. Először is a bajvívást urak csinálták, igaz? És aki győzött, az lett az úr. És nem szláv eredetű, meg innen vettük, onnan vettük. Rögtön magyar értelmet kap, és egy kultúrában rögtön érezzük, hogy helyén van a szavunk. Tehát akkor mit jelent a bajusz? Azt jelenti, hogy bajos, vagyis uras. Tehát ez volt az uras viselet, és aki nem volt úr, vagyis nemes, hanem adózó volt, földműves, az nem viselhetett bajuszt, vagy hogyha a győzteseknek meghódolt, akkor viselhetett bajuszt, de az nem lehetett fölfele íves kifent, hanem csak lefele csüngő. A lovas ífeszítő népek, mikor hódítottak, a földműves népeket, ha meghódították, akik adóztak nekik, valamint fiaikból gyaloghadat állíthattak ki, azok, ha meghódoltak, értve az arisztokráciájuk, a törzsi vezetőik, azok megtarthatták a bajuszt, de kifenve nem lehetett nekik, hanem csüngő formában, ezzel jelezve, hogy ők nem a hódítók közül valók, hanem társultak a hatalomban. Ez az én nézetem, ezt leírva sehol nem lehet megtalálni, és hol lehet ilyen csüngő bajuszokat találni? Hát maga Herman Otto megírta, szláv bajusz. És ugye a szlávságról tudjuk, hogy földműves nép volt, szapora, szívós, földműves kultúrájú nép. Tehát, amit mi lengyel bajusznak, a Sienkiewicz regényeinek a filmesítésben látunk, gyönyörű, hatalmas, nagy csüngő bajuszok, ennek ez az előzménye. Ők persze ma már büszkék erre, és a hősiességüket kapcsolják ezekhez a bajuszhoz, de ezt az előzményt, hát nem biztos, hogy örülnének neki, hogyha tőlem meghallanák, de ez a nagy helyzet. Ez kerekedett ki belőle a számomra képileg, történetileg a bajuszunknak, hogy miért kell fölfele állni, ez az alfa karakter, míg a lefele csüngő, az a rendben alatta lévő, példának mondjak biológiait, hát a kutyák között, a farkasok között. Az alfa hím a farkát fölfele tartja, mondhatnám ki van fenve, aki pedig alatta van rendben, annak lefele kell a farkának állnia. Hozzám tartozó, de te nem hegyezheted ki, vagyis a kackiásság, a büszkeségnek ezt a jelét te neked nem szabad viselned. Közénk tartozol, de alázattal.
Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running around. Still you pretend. Térjünk még vissza önhöz, 2012-ben is, 2013-ban sikeresen szerepelt ezen a bajusz versenyen, vagy
világbajnokságon.
Világbajnokságon, és 2015, valamint 2016 is sikert hozott önnek.
A második világbajnokság az volt a 2015-ös, és augusztus 6-án volt a második ausztriai nemzetközi bajusz szakál bajnokság, ahova családi kirándulás, feleségemmel, gyermekeimmel kimentünk, gyönyörű osztrák táj, Gastein völgye, és magyar bajusz kategóriában bizony kiderült, hogy egy svájci ellenfelem volt csak. Egy svájci nevezet, mondjam így, hogy így megmentettem a magyar bajusz kategória nemzetközi becsületét, komolyságát, magyarán a magyar bajusz becsületét is a megjelenésemmel, és a magyar bajusz társaságnak pedig hírnevet szereztem ezáltal, hisz a Magyar Bajusz Társaság zászlajával álltam ki a színpadra, és igaz, hogy egyedül mentem ki, örömmel lettem volna bármelyik gyönyörű nagy bajszú barátom mögött akár hanyadik, de a zsűri az én bajszomat látta a legszebbnek, hozzáteszem, nem csak a bajuszról szól, hanem a megjelenésről. Tehát ott az összképet nézik, nem csak a bajusznak az állapotát. Tehát ha valaki snasszul áll oda, hiába szép bajusza van, lerontja a képet. Én zsinóros Attilámba, dalutollas kalappal, egy korabeli pipával és az aranyos hímzéses krovátlimmal, vagyis nyakkendőmmel, szarvasagancs bottal, és a zsűrinek azért odaszóltam, hogy a régi időben református kántortanító vagy pap nézhetett így ki. Hárgus szemmel néztek, és majd utána mindenki felemelte a 10-es pontos táblát, vagyis a maximumot. Hát én erre olyan büszke vagyok, még hogyha nem hatalmas versenyben, de minőségi versenyben, tisztes helytállás volt, dicsőség. És nem magamért csupán, persze játéknak is klassz, komoly férfias játék, hanem magáért a magyar bajusz becsületért.
Szívből gratulálunk önnek az elért eredményhez.
Köszönöm szépen, és Harsányban már 20 versenyző közül a 4 első helyezett szép bajszál közül a zsűri nagy vita után kiválasztotta a legszebb bajuszt, vagyis Borsod első bajusz királyát. Magi Imre, Hajdu Nánási, fafaragó népművész, barátunk személyében, aki a Magyar Bajusz Társaságnak öntudatos tagja, ezt el kell áruljam, és nagyon nehéz döntése volt a zsűrinek. Imre barátom újra nevezett, most végül a zsűri úgy döntött, hogy most pedig a nagy ellenfelét, ezt jelképesen mondom, hogy ellenfél, a természetes bajusz kategória, aki győzött, Jakab Zsolt barátunkat, aki ugyancsak tagja a Magyar Bajusz Társaságnak, őt hozta ki a zsűri borsodi bajusz királynak. Zsolt büszkén vállalja, Imre büszkén vállalja, hogy borsodi bajusz király lehetett. Ez egy férfias játék, egyben népszerűsítése őseink hagyományának, és a tiszteletnek a növelése, hogy tudjunk róla, ma már nem kötelező bajuszt viselni. De ne felejtsük el, őseinknek ez egy nagyon fontos, gyönyörű, szép hagyománya volt, nem divat, Magyarországon divatból bajusz nem viseltek, legfeljebb a bajusz fajtája, hogy milyen jellegű volt, annak voltak szakmai berkekben divat, ezt Herman Ottó leírja. Hermann Otto 1906-ban leírja, hogy több fajta bajuszállásnak ugyanaz a megnevezése, mint a szürkemarha szarv állása. Párat felsorolok. Ágas, villás, konya, kajla, csákó. A csákó a legszebb. Rákóczi Ferencnek a Mányoki Ádám festette képén csákó bajsza van, vagyis az a fajta kecses íves bajusz, ami a szürke marháknak a szarvai között is létezett. És ez volt az, amin ismeret alapján mertem a harsányiaknak felajánlani, hogy befogadnák-e a bajuszmustrát, és örömmel, és ma már büszkék rá.
Egy ilyen bajuszmustrára hogyan készíti fel az ember a saját bajszát, ha fogalmazhatok így, szóval milyen előírások vannak, vagy hogyan kell megjelennie annak a bajusznak, hogy hát minél hatásosabb és minél szebb legyen?
Igen, jó a kérdés. Van, aki a legtermészetesebben viseli a bajuszt, mert neki ez tetszik, jól esik és hozzátartozik, magyarán különösebben nem csinál belőle nagy ügyet, viseli. Persze, van, aki öregapáink, ősapáink módján foglalkozik vele. Tehát nem csak ott van az ajkunkon, aztán jó, hogy ott van, hanem kifenem, két oldalra kihúzom. Manapság hajszárítóval gyönyörű szépen meg lehet csinálni, hogy megálljon két oldalt, melegen az ember megfújja, kihúzom, és utána hidegen visszamerevedik a bajusznak az állaga, és megmarad abban az íves formában. Ha azt szeretném, hogy minél kackiásabb legyen, akkor egy viasz készítményt, amit mi bajuszpedrőnek hívunk, tehát ez a másik módja, hogy kifenjük a bajuszunkat. Én sem fenem ki minden nap, most sincs kifenve, ellenben nemzetközi versenyen, ha az ember úgymond profin áll oda, akkor ott már a legkeményebb szaktalan lakkot használjuk, amelyiknek a tartósága garantálja, hogy a szépen lakkal beállított, beformázott, madárszányszerű íves bajusz megmaradjon egész nap, míg a verseny tart. Nemzetközi versenyekre így készülünk. Aki feni a bajuszát, aki nem feni, az vállalja abban a formában, ahogy ő ápolni tudja natur állapotában. Ez tetszés szerinti.
Önnek ennyi eredmény után vannak-e még jövőbeli tervei? Természetesen a bajuszmustra éljen tovább, és legyen minél több. Na de személyesen, az ön személyes életében vannak még jövőbeli tervei a magyar bajusszal kapcsolatosan?
Elmondhatom azt, amit egyszer baráti csípőséggel Szilágyi Péter, nagy tekintélyű ügyvezető, bajuszkirályunk, a bajusztársaság vezetője, mondta, hogy Feri, te kihoztad a maximumot a bajszodból. Igen, én most már végképpen lehet mondani, hogy kihoztam, büszke vagyok rá, tudom, hogy mire képes az én bajszom, én ennyit tudok kihozni, nem nagy, de ebből sikkesen lehet egy szép formát kihozni, amelyiknek vizuálisan, tehát a látványa gyönyörködtet. Tessék belegondolni, hogy régi szép időben az elképzelhetetlen volt, hogy egy magyar nő bajusztalan férfit szeressen. Ezt nem én mondom, 1833-ban egy német utazó írja le, hogy magyar nő méltatlannak tartja maga számára, hogy bajusztalan férfit szeressen. Tehát Magyarországon ennyire a férfihoz tartozott a bajusz.
Tehát akkor önnek már nincsenek nagyobb tervei, vágyai, céljai a magyar bajszával kapcsolatosan.
Hogy most nyugdíjba vonulok-e, ez a kérdés?
Nem feltétlenül ez, hanem még más megmérettetés, más verseny, más eredményeket el szeretne érni.
Ilyen értelemben becsvágy nincs bennem, de ha a baráti közösség, a bajusztársaság vállalkozik arra, hogy nemzetközi versenyekre értendő a komolyabbja, tehát Európa bajnokság, világbajnokság, értelemszerű, hogy örömmel megyek. És egyfajta kihívás, én amúgy azt tűztem ki célul, amennyiben lehetséges, hogy dobogós harmadik helyezett legyek. Tudnélik fél ponttal maradtam le most a harmadik helyezett holt versenyből. Magyarán ott volt a lehetőség, bármi lehetett volna az eredmény, és nem az amerikai bajusszakál kultúrklubok szövetségének az elnöke, egy 76 éves, aki serif öltözetben gyönyörű őszbajusszal, nagy tekintélyű, tiszteljük, nem ő lett volna az újrapontozással a második helyezett, hanem Ézsiás Vencel, huszárkapitányunk, aki a Nemzeti Vágtának egyik szervezője és reklámarca volt 2012-ben, vagy még uram, bocsá, akár az is kijöhetett volna, hogy esetleg én vagyok a harmadik. Nem becsvágyból mondom, egyszerűen csak matematikailag szemlélve az eseményt, így egyértelmű volt, hogy az amerikait hozták ki harmadiknak, mondván elég, hogy az első meg a második magyar így aztán a harmadik lett az amerikai, negyedik, ötödik magyar, és a magyar bajusz kategóriát már a világban lassan úgy szemlélik, hogy ha ott magyarok megjelennek, akkor átengedik nekünk a terepet. És szoktam mondani, hogy magyar bajusz kategóriába csak akkor nem nyer magyar, hogyha nem megyünk el oda. Élvezem, szeretem, több mint 40-en álltak föl a színpadra Vókonya Pásztor találkozó. Balmazújváros közelében Rózsa Péter őstermelő barátunknak a birtokán Pásztor kápolnát, amit épített. Tehát tudom ajánlani, aki szeretne szépet látni, és még természetes környezetbe eljutni, és a pásztor kultúránkkal találkozni, Vókonyára jöjjön el. És akkor velünk is találkozik.
Beszélgetésünk végén megfogalmazhatjuk azt, hogy ön egy elégedett ember? Mármint pedagógusi szakmájában is azt tanítja, és azzal foglalkozik, amivel szeretne, és mindemellett megtalálta magának ezt a fajta hobbit, ami már-már szinte hivatásszerű hobbi, mert minden, ami a magyarsággal és a magyarság történetével, a magyarság tudatával kapcsolatos, az önnek fontos.
Igen, ha egy szóval válaszolnék, és sorolhatnám tovább, hogy 92 óta minden esztendőben Csíksomlyóra megyek családdal, 20 éven keresztül buszutat szerveztem barátaimnak. Hálás vagyok az Úristennek, hogy ezt nekem megadta, mint lehetőséget. Hivatásnak érzem azt, elhivatottságnak, hogy embereknek átadjam mindazt, ami számomra érték, és a moldvai csángó gyerekek tanítása 6 nyáron át, a románsírással való foglalkozás komolyan, elmélyülten, és ennek az ősi kultúránknak a tudatosítása, a népszerűsítése, a mai élő környezetbe újra beágyazása, és hát persze a tanítás, ahol csodákat élek meg, a gyerekeknek a szeretetét, nagyon nagy dolog, és hát nem beszélve a magánéletem, egy csodálatos feleség, aki mindezzel együtt engem nem csak elfogad, hanem csendes társam, és a gyerekeim, legyen az a 3 felnőtt gyermekem, vagy a 2 kicsi gyermekem, akik a szívem közepe, hát én az Úristennek végtelenül hálás vagyok ezért, és még 2 szót szólok, akkor el fogom magamat bőgni, úgyhogy köszönöm Erzsike, hogy ezt a kérdést feltette. Igen, én hálás vagyok, megelégedett vagyok, és mindezt az Úristennek köszönöm.
Én pedig köszönöm szépen Sólyom Ferenc matematika rajszakos tanárnak, a Magyar Bajusz Társaság tagjának a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra! Thank you.